Szervusztok, kedves hallgatók! A Mediheter Podcast 97. drónfogó drónzását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Én pedig Költesi. Nincs is már jetlagem, Gáspár.
Ebből arra következtetünk, hogy hazarepültél.
Igen, elmondom a trükköt, és ez tényleg működik. Keletről nyugatra menve nem, de nyugatról keletre, hogyha kivírod helyi idő estig, és akkor beveszel egy darab szemmelatonint, akkor másnap normális időben ébredsz teljesen kialulva.
Melatonin? Az nem valami bőrképző cucc?
Remélem nem. Mert akkor megint hülyeséget mondtam.
Megvastag szó.
500 mg szemölzsöt és...
Nem, a melatonin az a hormon, amit a testet termel, hogyha úgy érzi, hogy éjszaka van.
Értem, hogy akkor elhitetted a testeddel, hogy éjszaka van, csak te valamiért ottál.
Aha. Te pedig a melanomára gondoltál szerintem, amilyen bőrös történet.
Jó, rendben, lehet
olyat. És a mela gyökér az valamilyen alvással kapcsolatos, mert van egy melanin nevű altató is egyébként.
Jó, na jól van. Jó, ha tudjátok, kedves hallgatók, hogy Kelt megígérte, hogy ő ma mindent
nem,
utálni
bocsánat,
fog.
Hülyeséget mondok. A melanin az a szín. Az a
igen.
Bőrszín dolog.
Na látod?
Na, akkor viszont...
Akkor hogy hívják azt a nagyon durva altatót, amit még receptre se akarnak kiadni? Az is valami ilyen gyökerű.
Rivotril.
Oké. És a melankólia pedig...
Kedves hallgatóink, ma M-től S-ig fogjuk felolvasni a Britannia enciklopédiát.
Szerintem ez egy érdekes podcast lenne. Én tök benne lennék abban, hogy elővesszük a... Nem tudom, döntsük el, a révai lenne érdekese, vagy a magyar nagy lexikon?
Én a révainak szarnék neki, bár Pallaszt egyébként aztán hamarabb tálunk az interneten.
A révaiban az a poén, hogy az olyan kellemesen anakronisztikus ma.
És csak szemelgetnénk, vagy akkor következetesen felolvasnánk az összes szócikket?
Szerintem annyi a lényeg, hogy ABC-ben előrébb levő dolgokat már nem lehet mondani, mindig csak a vége fele lehessen haladni.
Jó, elvileg érdekes, gyakorlatilag viszont...
Ne viccelj, a szótárban lapozgatás a legérdekesebb dolog.
De lesz még idén nyár, ugyanitt egyébként, ha ez bejön, akkor utána a Wikipédián mindig csak tovább kattintunk egy linkre, és arról beszélünk tovább, podcastot is meg lehet csinálni.
Hát vagy csak arról, hogy kivel mi történt a múlt héten, hogy van.
Az nem érdekes, a szappanopera.
Hát, és milyen érdekesebb a szappanoperánál?
Egy szappanopera, mert Wikipédián alapul. Na jó, menjünk tovább. Annál is inkább, mert van breaking newsunk, és ezt most láttam a Facebookon. Egy Star Wars rajongó kollégám azt adta meg, hogy Darth Vader Észak-Karolinában kirabolt egy bankot. Puskával.
Ráadásul. Megesik.
Mindennapos lehet nyilván. De miért?
A bankolás részét értem.
Minek a puska? Csak
azt nem teljesen.
Volna a Clerkre, és az kihozza a pénzt.
Egyébként simán lehet, hogy megpróbálják elszámoltatni. Most már ugye azért elsiboltak ott kettő darab halálcsillagot. Kezd probléma lenni.
Én arra is gondoltam, hogy lehet, hogy nem is a Darth Vader volt, csak úgy csinált, rá akarja kenni a Darth Vaderre a bűncselekményt.
Van ebben egy Free Darth Vader hashtag.
Igen. De hogy hashtag biztos van benne, az biztos, hogy van benne hashtag biztos.
Kemény nap lesz, az érzem.
Önismétlős, zsűlölködős adás lesz majd.
Annál is inkább, mert egyébként lesz még itt aktivizmus ezerrel. Legalább egyet beraktam még, ja, de azt nem fogom utálni annyira.
Na, mi történt az űrben? Annyi minden történt, gondoljuk mi, de nyilván nem tudunk semmiről. Ezért is jöttünk csupa olyan hírrel, ami nem az űrben történt, de az űrhöz közel van. Vagy legalább a nevében benne van az űr.
Igen, én szerintem Gáspár link egyébként, mert nála láttam Facebook profilképen, vagy háttérképen.
Igen.
Az űrruhát szállító orosz bácsit.
A kvarcon van, és... Ezzel a képen nyit a cikk, és egyből le is mentettem magamnak, egy űrruhát szállítókötélen szállít, csipesszer kifeszítő bácsi található. Az az érdekes egyébként, hogy a szovjet űrruhák, ezt meséltük már, vagy beszéltünk már erről?
A szovjet űrruhákról biztosan, de mit szeretném mondani?
Az, hogy az amerikai szkafanderek azok úgy lettek kialakítva, hogy a sisak az mindig lecsatolható, míg az oroszoknál az első pillanattól kezdve az van, hogy a sisak az egésznek a része, és most itt, amikor szállítókötélen szállítják a kezeslábasokkal együtt, akkor rajta van a sisak is.
Abba gondolom, hogy milyen hangja lehet, amikor a centrifugázzák.
És azt kiderült valaki számára, hogy mit keresnek a szállítókötélen ezek a szkafanderek?
Hát így lehet őket szállítani.
Nekem az a tipp, hogy összejátszották őket a koszos űrhajósok. De mivel ez egy AFP kép, hogyha sokat beszéltek, akkor megkeresem.
Igen, végül is azt is lehet, hogy úgy beszélünk hírekről, hogy egyikünk se olvassa el előtt
őket. Nem a hírről beszélünk alapvetően, hiszen mit keres Brooklynban az űrruhagyártás?
Na jó, én valójában beleolvastam az elejébe, és ez valami divat márkának a hát kvázi promóciója, vagy
gyakorlatilag ezért promócik, ami arról szól, hogy van egy most konkrétan egy Final Frontier Design nevű kicsi ruhagyártó műhelyről szól, aki először egy pályázatra csinált egy kesztyűt, majd most egy teljes űrruhán dolgoznak, ami egyébként meg is vásárolható, könnyebb, mint amit a Space Shuttle-re használtak, tök fasza.
És ellenáll valaminek?
Mindennek ellenáll.
Tehát igazi űrruha.
Igazi űrruha. És van még egy még érdekesebb link, vagy megnevezve a cikkben, aminek az a neve, hogy David Clark, aki a 40-es években szállította az űrruhákat a NASA-nak. A NASA-nak 40-es években nem szállította az űrruhát, de itt ezt írja. Ez így butaság. Viszont a Playtex csinálta, ami egy fehér nemű kedgyártó cég volt. Ő volt a NASA-nak a beszállítója az űrruhákra. A David Clark viszont, hogyha megkerest ezt a céget, akkor azt írja a Google-ben a találat, hogy designer and manufacturer of headsets, anti-G suits and space suits. Na most képzeld el, az a cég, aki fejhallgatókat gyárt, és ezen kívül még űrruhákat is.
Na, több lábom való állás, illetve nyitás az étengely mentén.
Illetve ha már űrruha, a kedvenc podcastomban a 99% Invisible-ben volt egy remek rész az ilyen csináld magad űrruhákról. Egy kellemesen őrült bácsiról van szó, egy bácsi, azt hiszem, egy ilyen késő 30-as srác, aki így magának kezdte el csinálni, csak így hobbiból az űrruháját.
Az itt erről eszembe egyébként, hogy anno Betabrandnek az űrruhának kinéző cuccáról arról szerintem beszéltünk.
Igen.
Amilyen NASA Jackie-nek tűnik, csak ahol a NASA van máskor, ott itt a Beta volt felírva.
A Lunar Core, igen.
Igen, és hogy az létezik. Mármint én múltkor beültem sörözni egy barátommal a Toldiba, és ott sétált előttem egy űrhajósra költözött ember. Egészen ilyen future volt, hogy leszállt a Feri egyen a kis izéjével, sátorjével, és bejött meg inni egy akciós Cheshire-t.
És olyan messzire bejött?
Nem tanítom, hogy bentem, vagy kintem nem volt jobb kocsma. És vagy lehet, hogy bentem van az űrkikötőnk, mint ahogy gondoltam.
Már az űrben rá volt pörögve az akcióra.
Viszont ha már űrkikötő, akkor még muszáj elmondani a legjobb. Ez a 99% Invisible-ben bemutatott arc egy ezzel foglalkozó céget a Specific Spaceflight-nak hívják, viszont emellett az űrhajós cég, akinek a beszállítója, azt úgy hívják, hogy Copenhagen Suborbitals, ami az a fajta ilyen klasszikus understatement cégnév, mint a nem tudom, valami vasművek, vagy valami.
Egyesült űrművek, igen.
Egyesült űrművek, csak itt Copenhagen Suborbitals.
Teljesen jó. Amúgy a cégneveknek az evolúciójában majd nagyon jó nyelvész szakdolgozni, amit egyszer szívesen elolvasnék, nem tudom, megírtál már bárki. És persze lenne a másik vonal, amikor tudod, beleíratnak egy hülyeséget a cégnél, hogy biztos egyedi legyen. És ez a Copenhagen Suborbitals kereskedelmi és szolgáltató KHT például az...
Lehet, hogy az a teljes neve. De amikor ilyen General Motors vagy valami ilyesmi neve van, azt mindig értékelem.
De ezek lassan elkezdenek kikopni, már a General Electric és GE-nek hivatja magát, ami semmi értelme. Na mindegy, menjünk tovább az űrbe, hát illetve a hatásati probléma. Az űrben, űrből történik, azt innen lehet megnézni. Pénteken rohadt nagy napfogyatkozás lesz, nem teljes, viszont szervezett erre mindenki programot, például az akadémia előtt lehet majd állni és nézni távcsővel, meg távcső nélkül, ahogy elfogy a nap.
Távcső nélkül nem szabad nézni.
De csak kell hegesztőveget venni. Vagy napfogyatkozás néző szemüveget, amit elkapkodtak már, tehát azt például nem fogsz kapni.
Vagy lehet olyat is, hogy egy lapon egy lyukat csinálsz, és akkor azon keresztül nézed.
Igen, igen, ami tulajdonképpen lyukkamera. És
pontosan.
Inherensen rendkívül menő. Tehát egy csomó lehetőség van ebben.
De egyébként mondjuk, hogy pontosabbat is. Tehát reggel 9 környékén kezdődik, és nagyjából délben fejeződik be. És ez annyira tág...
48-kor van a teteje.
Tehát és az annyira tág, hogy 10-48-kor van a teteje, igen. Tényleg néztem egy oldalt, és a kezdődiknél egy olyan kép van, hogy éppen csak egy iciri-piciri ki van takarva a napból.
Egyébként, hogy ez nem délelőtt történne a lehető legalkalmatlanabb időpontban, akkor tök jobb úgy lehetne arra szervezni részeges napfogyatkozás, és kiülni valahová sörökkel is nézni.
Végül is péntek, nem?
De péntek délelőtt inni az mindenképpen vállalhatóan, akárhonnan nézed.
Vagy kihúzod addig a csütörtök estét.
Nem lesz ebből valami borzasztó mértékű ezoterikus katasztrófa? Hogy vagytok értesülve?
Még nem találtam, de a héten mindenképpen bele kell magamat olvasni, egyáltalán mit jelent a napfogyatkozás, és hanyat szülő gyereket kell feláldozni ilyenkor. Erről majd téged is értesítelek.
Ezotéria körökben úgy tartják, hogy ez a napfogyatkozás ez nem szokott jót tenni a léleknek.
Ó, te jó Isten!
Igen, tudjátok, sötétség, világosság, és akkor erre a gondolatkörre felfűzve az, hogyha eltakarják a napot, akkor nekünk bizony annyi.
Minden rossz akkor kezdődött, amikor fenrír farkas megette a napot, jut eszembe. Világvége, Istenek halála, Ragnarök. Van még ebben félelem, ha nagyon kell.
Jó van.
Ragnarök még nem volt. Bár sokan arra gondolták, hogy jaj, hogy hívják az örök telet, ami a Ragnarök előtt van?
Nem tudom, ennél estébb van nálam.
Azt úgy hívják, hogy Fimbulwinter. És a Fimbulwinter, most Bostonban ugye eléggé rengeteg sok hó hullott le. Egy pár nagyságrendel több, mint amennyit vártak. És ezért a Boston környékén ezt Fimbulwinternek hívják.
Ami amúgy sokkal jobb, mint hogyha a Game of Thrones apainkodnának. Bár gondolom megtették azt is.
Lehet, hogy csak olyan bosztonyakat követek Twitteren, akik...
Csak jó az bosztonyakat követsz, mondjuk ki.
Akikhez közelebb áll az északi mitológia, mint a Game of Thrones. Nem tudom.
Jó, meg igen az utolsó űrhír már egyébként, de úgy megörültem neki geek.com-on, hogy el kellett hoznom. Megvan, hogy mivel fogják meghajtani a CubeSat-okat, és ez a jégkocka. Felviszik, ott valahogyan majd ezt felolvasztják, rányomják egy fűtött lapra, az kispickol, és tulajdonképpen jó hajtóműként viselkedik. Ami azért igen jó, mert a jégkocka az egy viszonylag könnyű dolog. A CubeSat-nak meg 1,3 kilónak kell lenni összesen, illetve annál nehezebben nem visznek fel neked. Úgyhogy ott azért gondolkodni kell, hogy milyen súly.
Nem gondoltam volna, hogy térfogatban megéri jeget pakolni rá.
Egyszerű, nem kér enni, nem fog szétesni, stb. De szerintem itt, ami nagyon mellette szól, az, hogy igénytelen anyagról van szó.
És akkor csak így belengedik a csapvizet.
Az űrminősített csapvizet. Arra annól szerintem volt szó egyébként, hogy a maszatnak űrminősített mérőszalag volt a antennája. Lemérték, megnézték, jó, kire rászadták, működik. Amúgy a BMW-n készül most új cuccos. És amikor azt hittem, hogy a maszat a maga 10x10x10 cm kicsi volt, akkor tulajdonképpen tévedtem, volt a kezemben a makettje ennek a dolognak, vagy a háza, és ez nagyjából egy 3x3 centis akármi lesz, és ebben már van műszer. Na de, menjünk tovább annál is inkább, mert robotokat fognak bántani. Illetve én már most tényleg értem, hogy a Terminátor az miért fog megtörténni. Valamiért mindenki azzal demózza az eszközét, hogy emberek körbeállnak, és ilyen amerikai középiskolás film szinten basztatnak robotokat, amikor az elkészül. Ami hát ott van egy parasság, akár onnan nézzük. Ez egy olyan robot, ami topog egy helyben, és hogyha megdobja a kosárlabdával, akkor sem dől el. És ezt ritka erőszakosan csinálják, nagyon vacak lehet annak a robotnak lenni.
Nem kidobós labda az? Ilyen puharony labdaszerűség.
Hát, de hogyha puha labdával dobnak meg, akkor az még csíp is mellette.
Hát, ha van bőröd. De szerencsére ennek a robotnak nincsen. De attól még rossz lehet neki, biztos nagyon megalázó. Ez lehetséges szerintetek, hogy a Gender Studies egyszer majd kiegészül a End Robotic Studies-zal?
Nem.
Hát, hogy a robotok egyenlő jogaiért, vagy több jogáért harcol valaki, ne lehessen őket dobálni rongylabdával.
Majd 20 év múlva, amikor a szingularitás fogja vezetni az automata autókat.
Ó, azt fel is hozom ide egyébként.
A jetpackükről.
Ha már úgyis robotokról van szó, mert Elon Muskot megkérdezték az Nvidia-nak egy rendezvényén, hogy mit gondol ő a világról, és ő elmondta azt, hogy hát a jövőben be fogják tiltani az ember vezette autókat, mert az, hogy emberek autókat vezetnek, az valami piszok veszélyes dolog, és majd a robotok mennyire sokkal jobban fogják elvégezni ezt a feladatot. Ami egyrésztről normál esetben elhiszem neki, hogy így van, másrésztről meg ez a robotok hogyan fognak etikai döntéseket hozni része a dolognak, az meg tök nyugtalanító.
De nagyon ritkán kell vezetés közben etikai döntéseket hozni.
Igen, de nem tudod megkerülni azt, hogy ezt valahogy ne programozd le. És ne az legyen, hogy elkezd villogni egy error, és mert neki mennyi benzinkútnak.
Tehát ez nem olyan nagyon nehéz dolog.
Ferenc, néztél dashcam videókat? Pont ma olvastam egy cikket, ami a dashcam videókkal érvel az ellen, hogy para lesz ez az automatizált sofőr dolog.
Mármint a véletlenül szembejövő zilter autók és ilyesmi.
A véletlenül szembejövő tank, a véletlenül arra mászkáló tehén.
Az odadőlő fa.
Az odadőlő fa, a beszakadó út.
Kétségül az lesz a legveszélyesebb, amikor egyszerre vannak emberi sofőrök és robotsofőrök.
És ha valamit én nagyon nem szeretnék, és ez az amerikai város tervezésen látszik nagyon, vagy arról írnak legalábbis nagyon hosszabb cikkeket, amik nekem szembe jönnek building blogon, meg ilyesmiken át, hogy azzal, ahogy tönkretette az, hogy széles utakat építettek be a városokba az autóknak, hogyha még kivesszük azt is, hogy valaha emberekre kéne optimalizálni az utat, vagy emberekre, vagy figyelembe kéne venni az, hogy emberek is mozognak ezen az úton, akkor még embertelenebb és lélektelenebb utak lesznek.
Ez egyrészt igaz, másrészt meg emberi közreműködéssel sokkal embertelen dolgokat lehet csinálni. Tudod, klasszikusan azok a városrészek, ahová nem lehet behajtani, mert vagy ismered a rövidítés befelé, és ott akkor a közösség tagja vagy, azt hiszem 99% Invisible podcast volt erről is, vagy pedig, hogyha nem tudod a titkos utat, akkor leterel téged a másik, a város rossz részébe inkább. Illetve a Ne aludjál itt hajléktalan című padok és kisbarátaik.
Ja, igen.
Viszont, hogy valamit ne gyűlöljünk annyira, vagy ne gyűlöljék annyira. Csináltak olyan cuccot, amivel a Facebook Company Store gyere, legyél az én userem ember típusú internet.org kezdeményezéséből ki lehet törni. Nyilván a kutya nem fogja használni, ellenben mégiscsak arra van szó, hogy a Facebook Messengeren keresztül tud lehívni oldalakat. És egy teljesen aranyos hack.
De hogyan? Ezt én nem értem. Hogyan működik? Tehát a Facebook Messenger, nem tudom, elkezd úgy viselkedni a számítógépünkön, mint mit tudom én, mint egy szerver, egy webszerver.
Amennyire megértettem, nagyjából nem, hanem hogy azon keresztül pattintja ki a szervernek, és ott Messengeren küldi be neked az adatot. Mindenképpen, mintha kellene egy végpont ehhez, ami hajlandó beszélni a kis klienseddel.
Igen, és kérdezem, de akkor nem fejtjük most meg a választ, legyen elég annyi, hogy a Facebook Messengeren keresztül jönni fog az internet.
Ez a projekt, ami linkelve van, ha jól látom, ez csak az idézőjelben a szerver része a dolognak, tehát a kliens még készítés alatt van.
De minden esetre az megnyugtató, hogy át lehet törni ezen az egészen. Ebben sokkal hamarabb hiszek, vagy inkább hajlandó vagyok hinni, mint a... Mi volt annak a műholdról szórjuk nektek a szelektált internetet című dolognak a neve?
Nem tudom, emlékszem, melyikre gondolsz.
Négy adás ezelőtt beszéltünk róla, egyébként azóta kaptam levelet, ami alapján fogtak el jelet, de nem jött semmi értelmes rajta.
Ez a klasszikus, az utca megtalálja a dolgok funkcióját, jelenlegi dolog.
Igen, csak az utcának egy nagyon szűk definíciójával dolgozik azokkal az emberekkel, akik értik egyáltalán a problémát, és akarnak tenni valamit ellene. Nem userkész, azért a nem tudom én, 10 millió paraguayi, nem hiszem, Facebook Messengeren keresztül fog internetezni.
Nem, de simán el tudom képzelni. Az a baj ezzel, hogy a Facebook az amúgy is szűri a tartalmat, amit lehet csetelni. Nem tudsz egy Pirate Bay linket berakni, vagy nem tudsz egy olyan oldalnak a linkjét berakni, amiket ők gyanúsnak tartanak.
Lehet Pirate Bay berakni?
Nem lehet semmilyen torrent linket berakni. Az egyszerűen nem fog átmenni az üzenet.
És magnet linket?
Próbáld meg, de gyanús, hogy nem. A torrentet azt tudom, mert azt próbáltam. De hogyha így figyelik az átmenő forgalmat, akkor hogyha titkosítod, akkor elkezdik a titkosított forgalmat szűrni, és nagyon nehezen tudod megjátszani azt, amit a tor megjátszik, hogy ez átjött.
Hiszen ellenséges környezetben vagy ilyen szempontból.
Igen. Jelenséges megfigyelt környezetben vagy. Tehát hogyha most azt tudom elképzelni, hogy csinálsz egy olyan protokollt, ami úgy néz ki, mintha angol szavak lennének valamilyen sorrendben, és akkor abból visszafejted a nem tudom, TCP csomagokat. De akkor meg azt is el tudod kezdeni szűrni.
Izgalmas, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akadémikus kérdés egyébként. Már most nincsen értelme annak, amiről beszélünk, és hol vagyunk még a végétől.
Ha ez elterjedne, akkor nagyon egyszerű lenne azonnal megfojtani.
Hát, ha csak nem válik nyelvtechnológusok vitájával, hogy ki tud jobb olyan pidgint kidolgozni, mert valójában TCP csomagokat kódol.
Ezt már én se kezdem ám érteni.
Menjünk is tovább, annál is inkább, mert tényleg ez csak rosszabb lesz, ahogy tovább beszélünk róla. Viszont Szerintem ez a telinked. Ez úgy néz ki, mintha a telinked lenne.
Attól függ, hogy melyikünket érted te alatt.
Bocsáss meg, téged, Ferenc.
Nem, tagadom.
Tagadod?
Igen.
Melyik?
A pénzküldés a Facebookon.
Ó, igen, azt én találtam, képzeld. Geri küldte ki a linket Twitteren, úgyhogy nem tudom mi ez, de a lényeg az, hogy lehet nyilván csak Amerikában, mert ott annyira elavultak a pénzügyi szolgáltatások, hogy vannak mindenféle workaround-ok rá. De lehet a Facebookon Messengerben pénzt küldeni.
Ez nem úgy sem.
Ez valójában nem olyan új dolog azért. A Dvollával szerintem évek óta lehet.
Mármint konkrétan a Facebook Messengerrel. És nyilván nem újdonság, a Venmo-t azt az összes amerikai kollégám, meg barátom, meg akármi napi szinten többször használja, és ezzel frusztrálva engem, hogy én azt nem tudtam használni.
Ez mire való? Akkor mondd el, kérlek.
A Venmo az egy olyan program, ahol fent vannak a barátaid, mint egy kontaktlista, ráböksz valamelyikre, megmondod, hogy mennyit utaljon át, és átutalja.
Ez csodálatos, tökéletesen megoldaná azt a problémát, amikor elmegyünk ebédelni, és kihozzák egybe a számlát, és közlik, hogy az informatika még nem áll azon a szinten, hogy emberekhez ételeket rendeljen.
Csak pontosan ez a use case. Mondasz egy számot, és akkor azt azonnal megkapod. Annyi a csavar benne, ha jól értem, hogy egyrészt egy amerikai kártya kell hozzá, másrészt nem azonnal utalja át, hanem egy ilyen kicsi szütyőbe, helyi jellegű fiókba gyűlik, és te mondod meg, hogy mikor utalja át. Mert minél kevesebbet kell banki rendszerekkel kommunikálni, annál kevésbé fáj mindenkinek a feje.
De ennek ez a legnagyobb hátránya is egyúttal, hogy kártyát használ, és ez azt jelenti, hogy át kell csatornáznia ezeket a pénzküldéseket a kártyatársaságokon, azaz nem lehet megúszni a tranzakciós díjat, ami azért sok pénzt tud lenni, főleg, hogyha itt is úgy működik, mint ahogy általában a tranzakciós díjak működnek, mi szerint, mondjuk tudom én, 2%, de minimum 90 cent. Úgyhogy például 10 dollárt akarsz átküldeni, akkor ahhoz képest a 90 cent az egy elég jelentős overhead.
Hát hogy tárolod több helyen a pénzed, valamennyi van a számládon, amire a kártya rá van kötve, és valamennyi van a alternatív pénzügyi szolgáltatónál, ez szerint halál kényelmetlen.
Illetve az eléggé valószínű, hogy ennek a pénznek a nagy része ilyen potlakszerűen körbe-körbe kering. Potlaknak hívják, ugye?
Igen, annak.
A csereláncot a valamely polinész szigeten, amiből van a klasszikus kulturális antropológiás cikk?
Három közül talán csak te voltál, nem, ketten voltak szociológusok, akkor én nézek nagy kerek szemekkel is.
Ferenc, nem emlékszel?
De nem ám, egyáltalán nem.
Van ez a klasszikus cikk, és most nem jut eszembe a szerzőnek a neve, de ez ilyen 20. század eleje lehet. Ami egy olyan szigetcsoportról szól, ahol így kétfajta árucsere létezik, az egyik az, hogy nem tényleg semmi konkrétúra nem emlékszem, legyen a piros gyöngyök,
amik
óramutató járásának megfelelően mennek egyik irányba, egyik szigetről a másikra, és ezt így egymásnak ajándékozzák mindig, amikor van valami parti. És vannak a fekete kövek, amik meg a másik irányba vándorolnak, és gyakorlatilag ezeknek a mennyisége az viszonylag állandó, csak így kézről kézre körbe járnak. És szerintem az ilyen Venmo jellegűeken is, és van egy ilyen helyi összegmennyiség, amikor oda is visszahívjátok egymást az ebédre, vagy a sörökre, vagy az akármire, és azért nem gyakran kell ki és beraknod pénzt rá.
Aha, tehát ott az egyelően elosztó.
Tehát ott kering a belső rendszerben, cirkulálva van, mint a fűtés.
Ez ugye azt is jelenti, hogy akkor van egy egyenleged, és akkor azt az egyenleget tudod egyrészt feltölteni, másrészt arról tudsz tovább küldeni.
Aha.
Gondolom, nem?
Igen.
Hát akkor ehhez képest inkább szolgáltatást kell választani, ahol nem ez a helyzet, hanem ahol direkt a bankszámláidat, mert a bankszámládat kötik össze valaki más bankszámlájával egy átutalás segítségével, aminek ugye nincsen tranzakciós díja. Egyrészt még nincs az a sok szarakodás, ami egy kártya használatnál van. A zárolás, meg a refund policy-knek a furcsaságai, az elég bonyolult tud lenni, míg egy átutalás az az adott zsíró gyorsaságától függően. Azonnal vagy később.
Zsíró viszont nincsen Amerikában, úgy tudom.
Így van, ott nincsen. Ezért ott elég lassan is mennek át a kártya tranzakciók. De most pont azt mondtam, ugye, hogy nem a kártyánál, hanem az átutalásnál kell a zsíró.
Mindig rossz. Mindig meg fogod szívni, amikor bankokkal vagy.
Hát, igen. Csak az a baj, hogy ha nem bankokkal vagy, akkor borzasztó nehéz lesz pénzt küldeni az interneten keresztül, vagy bárhogy. Be tudsz menni ezekhez a milyen Union Express, vagy micsoda?
Ami régen,
Western Union nekik régen postakocsi járatokat üzemeltettek, ma viszont pénzt lehet küldeni, úgyhogy az ablaknál befizetsz $200, és egy másik városban, egy másik ablaknál kifizetnek $200 a nagynénédnek.
Hát de... az még a lehetőség, hogy most mindenki kialudja magát ma este, aztán holnap reggel elmegyünk, veszünk olcsó benzint, és leváltjuk a pénzügyi szektort, úgy zömmen.
Sokan vannak úgy ezzel, hogy ez nem lenne hülyeség, mert hogy a pénzügyi szektor valóban elavult, és nagyon ósdi az üzleti modellje is, ami adott esetben fenntarthatatlan. Hát erről már sokszor beszéltünk, de amikor egy kártyaelfogadási tranzakció az 2-3% lehet, akkor ezt egy csomó online kereskedő, aki nagyon alacsony áréssel dolgozik, egyszerűen nem engedheti meg magának.
Sőt, nem csak online, sima volt helyiségben is, tehát a magyar PC kiskereskedelem az úgy működik, hogy olyan bolthelység van, ami mellett ott van az ATM, és átsétálsz kivenni a notebook árát.
Na jó, hát akkor végül is mondhatjuk, hogy a Facebook is megpróbálkozik. Na jó, hát ez talán egy túlzás. Még
a Facebook már megint a Snapchatet másolja.
Csak most pénzküldést.
Nem, a Snapchatbe lehet pénzt küldeni.
Nem már, hogy.
Komolyan?
Igen, az tényleg lehet, ezt én is így tudom.
Még egy nagyon ciki, ilyen musical-es, revűs reklámot is csináltak hozzá.
Ennél fókuszáltabb cégnek tűnt az eddig.
Hát figyelj, a Snapchat az egy üzenő alkalmazás, vagy hogy mondjam, egy kommunikációs platform.
Platform.
Igen, csak a pöcsfotók és a halott elnökök között nagyon nagy a távolság.
Várjál, halott elnökök, micsoda?
Hát,
ja, mint pénz?
A papírpénzre gondolok el. Az amerikai papírpénzre.
Azt hittem, lemaradtam egy Snapchat-es műfajról, vagy valami.
Nem is feltételeztem, hogy itt Magyarországon működik a pénzküldés.
Működik, pedig egy van már egy-két olyan startup, akik kifejezetten megvalósították ezt, igaz, egy kicsit bonyolultabb módon, de abszolút van olyan okos telefonos cucc, amivel pénzt lehet küldeni a haverodnak, vagy tudsz vele fizetni a kocsmában, vagy parkolni tudsz vele a oddal.
De az a baj, az elmúlt egy-két hétben azt hiszem legalább két nagy pénzügyi startup is megbukott itthon.
Melyik kettő?
A Budakes meg a Questor.
Ó, hát azokat a startupnak nevezni nem is tudom. Lényegében a definíció egyetlen pontjával sem találkoznak ők.
Rész volt egy formabontó üzleti modelljük, egy értékláncból kivették a pénzt tulajdonosát.
Disruptív volt.
És rendkívül disruptív, igen.
Hát szerintem nem változtatták meg az iparágukat. Legfeljebb egy kis plusz szigor költözött bele.
Igen, amúgy. De magasabb, de volt, nem tudtam kihenni, sajnálom.
Utólag most már ne ostorozd magad.
Egy jó csúszatásért sose ki egy bocsánatot.
Szakmai alapvetés a jó csúszatás.
Igen. De nem tudom, van még valami, amiről beszéljünk?
Egy tök jó csúszatos cikken van.
Ó, hát azért sose kérje a bocsánatot, de árul, de amiről szól.
Arról két állítás van benne, a két állítás között igen, nincs összefüggés jellegű a viszony. Ez a Gáspár kedvenc újságában jelent meg, ami nem a Modern Farmer, hanem a másik.
A Modern
Culture, akkor a harmadik. És arról szól, hogy egy Unicode konzorciumban, akik a 1.400.000 lehetséges karakterről döntik ki, hogy mik legyenek azok, és ami 400.000-en járnak, és már benne vannak a dominók is, meg a lineáris A-írás karakterei, amit ugye senki nem tud olvasni, de azt sem tudjuk, hogy milyen nyelvet kódolt. Abban még ilyen hiányoznak dolgok, mint például a bengali nyelvnek a teljes karakterkészlet, amit a bengali beszélők egy picit sérelmeznek, tekintve, hogy többen vannak, mint a franciák és az olaszok együttvéve. És ebben teljesen igaza van a cikknek, hogy a Unicode konzorcium szedje össze magát. Igen.
Sőt, múltkor volt a babiloni. Szembe jött egy cikk a Metafilteren egy kőtábláról, amiben...
Ami parancsolatok voltak rávésve?
Nem, amiben egy ilyen pénz visszakérő felháborodott üzenet volt arról, hogy az a rész, amit küldtél, kedves barátom, az nem olyan minőségű volt, mint ígértél. 1700, időszámításunkat 1750-ből egy customer service complaint. Mi az szépen magyarul?
Köcsög József vagyok, és fel vagyok háborodva.
Egy Köcsög József vagyok, és egy valódi tékozló hamáros üzenet, ahonnan tovább lett linkelve nekem egy GitHub repo, egy virtuális géppel, amiben 11 ezer kép van beszkennelve kőtáblákról, és ezek be vannak digitalizálva, és ezeket Unicode-ban meg lehet a karaktereket jeleníteni. Szóval a sztorinak az a vége, hogy ezek Unicode-ban leképezhetőek, ezek a időszámításunk előtt nagyjából 1700 évvel keletkezett kőtáblák. Bezzeg, a szerzőnek a nevében található karakter az nincsen.
Igen, ehhez képest a 210 millió anyanyelvi beszélő, és nagyjából 20 millió másodlagos nyelvként beszélő, az egy picit le van szarva szegénye.
És ki a felelős?
Hát a Unicode konzorcium az egy szép, kedves amerikai banda, ahol fehér férfiak döntik el, hogy egészen pontosan hány hóemberikon legyen a Unicode szabványban, és nincsenek benne például bengáliak.
És ez nem úgy van, hogy már csak a saját dolgukat is megkönnyítendő hoztak egy olyan szabályt, hogy amely nyelvet, mit tudom én, 33 főnél kevesebben beszélnek a Földön, annak a karaktereit nem tesszük bele?
Nem, sőt, van egy CJK nevű dolog is a Unicode-ban, ami az, hogy van egy csomó olyan karakter a kínaiban, a japánban, meg a koreaiban, amiknek ugyanaz a gyökerük, meg nagyjából ugyanúgy néznek ki. Aha. Ezért minek külön karakter rá? Nem elég nekik az, hogy egyformán néz ki? Ami nagyjából, tehát mindeközben a latin meg a cirill A betű, ami teljesen egyformán néz ki, arra külön karakter van, meg a görög betűkből is, ami ugyanúgy néz ki, azokra is külön karakter van. Tehát van egy külön görög ABC karakterkészlet a Unicode-on belül, egy külön cirill ABC karakterkészlet, egy külön gót betűs karakterkészlet.
Nézd, az fontos, hogy egyszer hatalomra jut megint egy rendes szélső jobboldali párt, akkor legyen gótbetűs karakterkészlet, mindent megkönnyít, hogyha van.
Tehát a gótbetű a Unicode-ban nem úgy van leképezve, hogy ezek latin egyes karakterek, tehát ott vannak, ahol az asci, és csak egy gótbetűs vagy betűkészletet választasz hozzá, hanem külön olyan kódja van annak, hogy az összetévezhetetlenül gótbetű legyen. Vagy összetévezhetetlenül ilyen kőbevésett betű, aminek nem tudom mi a neve.
Azt mondjuk, hogy a dominóval, meg a gótbetűvel, meg a hóembere körbe lőttük, hogy mi a probléma Unicode-dal. Illetve lusták lecsaltak egy problémának a megoldását, mert nem érzik, hogy ez probléma. Ez az amerikai kóderek jelenség.
De még mindig nem mondtátok meg nekem, hogy ki a felelős.
Unicode
tényleg azt állítjátok, hogy a Unicode konzorcium az egyszerűen csak ilyen hanyag? Vagy végtelenül érzéketlen?
Nem, egyszerűen nem látja a saját hiányosságait.
Na, de hát, hogyha mondjuk van 10 millió bengáli, aki...
Ez egy olyan szervezet, ahova az éves tagság az 18 ezer dollár.
Jó, de írni levelet biztos lehet az info@unicodekonzorcium.org-ra, bocsánat. És ha nagyon sok e-mailt kapnak, akkor nem az van, hogy... Tehát biztos nem az van, hogy csak azt válaszolják, hogy levelet megkaptuk, köszönettel.
De szegények sajnos most éppen azzal vannak elfoglalva, hogy standardizálják az emojiknál, hogy hogyan kezelik le a különböző bőrszínű emoji figurákat.
És ez a csúsztatás része a linkelt cikknek egyébként, hogy erre bezzeg van idő.
De komolyan ez volt a legutolsó kiegészítése a Unicode szabványnak.
Na, lineáris A is akkor került be.
Nem, a lineáris A az egyel korábban, az akkor került be, amikor a magyar rovásírás.
Mi az a lineáris A?
A lineáris A, ha jól emlékszem, akkor valamelyik krétai civilizációnak a máig megfejtetlen írása. Ből maradt néhány sajtcetli, amit nem tudjuk, hogy mi található. Ellenben a krétai civilizációnak sokkal komolyabb lobbyereje van, mint Indiának. Biztos küldtek egy Minotauruszt, és csapott az asztalra. Egy nagyot aztán rendeltek egy új asztalt, és gyorsan standardizáltak is.
Jó.
Úgyhogy, de egyébként a kínainak, meg a koreainak, meg a japán egyes karakternek az összemosása az is egy ilyen senkinek nem tűnt fel, hogy hülyeség lenne típusú döntés volt tőlük. Nagyon, nagyon izgalmas módokon van eltörve az informatika, ez az egyik. És most mindenki elnéz egy kicsit a távolba.
Ami egyébként ki lesz vágva, hogy a szünet kivágás miatt, ezért senkinek sem fog feltűnni, hogy itt kimaradtak hosszú másodpercek.
De most elmondtuk, hogy ez volt az a pillanat, amikor így képzeljen a kedves olvasó minket a háttérben, mindenképpen hegyekkel és lemenő napot néztük. Rohadtul lement, mert ebbe bele sem menjünk. Viszont a társas és társadalmi problémák megoldása után jön mindenkinek a kedvence az innováció.
Egy pici horror videót hoztam ide ma, amit nem tudom, megnézhetek-e.
Meg, és utána googliztam, úgyhogy ez marketing innovációja azért elég erősen, de meséld el, hogy mi a linked.
Ja, én tovább nem néztem, mint ez a cikk, tehát majd kioktathatsz. Itt az történik, hogy egy 1 perces videóban, ami 7-szeresére van felgyorsítva, tehát egy 7 perces videóban egy kar a valami piros folyadékból nagyon lassan kiemel egy tárgyat, ami ahogy emelkedik, így és kipattannak a buborékok benne, egy focilabda formájú, egy focilabda váz formájú gömb lesz belőle egészen ijesztő módon, úgy, ahogy a Terminátor 2-ben, ahogy a higanyból összeformálódik a gonosz robot.
Elmondom neked a szakkifejezés, a magyar nyelvnek erre az anyagra van szava, ez a smötyi.
Smötyi.
Hát szerintem a smötyi az ennél sűrűbb szokott lenni. Ez inkább olyan színezett, tudom, alkoholnak látszik. És nagyon-nagyon izgalmas a történet. Ők ugyan azzal cinkelik, ja, mert hogy ez 3D nyomtatás, tehát ezt a varázs szót nem mondtuk ki, hogy ez egy új 3D nyomtatási technológia, ami a kelet szerint nem is olyan új, de minden esetre most mint újat mutatják be. És azt tudja, nem, máshonnan kezdem. Azt mondják a feltalálók, vagy akik ezt most bevezetik, hogy a jelenlegi 3D nyomtatással az a baj, hogy ez valójában csak 2D nyomtatás sokszor egymás után. Mert hogy ugye rétegeket nyomtatunk, és ettől az egész olyan nagyon sorjás, meg látszanak a réteg határok, meg baromi lassú is, mert egy réteget azt hát lényegében pixelenként nyomtatunk ki, tehát nem egyszerre, hanem pöttyönként. Na, ehhez képest meg itt az történik, hogy valahogy fényekkel és oxigén betáplálásával egyszerre az adott réteget, tehát az egész adott réteget megszilárdítják a folyadékban, és mivel ez itt sokkal gyorsabb, mint pöttyönként odarajzolni, ezért cserébe sokkal, hát ez hogy fogalmazzam, tehát sokkal tovább tarthat a megszilárdulás, de viszont olyan vékony lehet cserébe, na mindegy, tehát hogy rövidebb ideig tart egy réteg, ami ugyanolyan réteg, mint a másik metódusnál, csak sokkal vékonyabb. És ezért így egy sokkal jobb felbontási nyomtatást lehet csinálni. Ha jól értem, akkor ennyi a különbség, nem kell?
Igen, ez viszont nekem marketing szöveg. Mégpedig azért, mert ez is 2D-s nyomtatás, sokszor egymásra rakva. Tehát olyan még nincs, hogy nagy blokk anyagok keletkeznek maguktól. Ez a mondat egyik fele, ami ilyen a, hogy is mondjam, nehezen kezelhető dolog. A másik fele pedig, hogy a publikáció alapján ők is ilyen 100 mikron alatti felbontásra képesek, ami jobb, mint ez a fokrémet kinyomjuk a tubusból módszer, amivel a legtöbb olcsó printer dolgozik. Ellenben az ipari printerek, azok meg 18-22 mikronon dolgoznak. És az nem is ezzel, hanem az nagyjából, mint egy inkjet úgy csinálja. Meg van a másik, a lézerszintézeres megoldás, ott pedig anyagot olvasztanak össze lézerrel, az is más felbontás, csak ott meg a szemcseméret miatt vackabb, ellenben jobb anyagokból lehet dolgozni. De van legalább 3 darab versenyző technológia, ez sem teljesen új, mert találtam Instructables-en 2013-as videót erről, és az a cég azóta saját termékével piacon van, és ugyanígy egy sárga szmötyiből emelik ki a tárgyat, és rendkívüli módon szexi. És ettől még az, hogy ezt piacra dobták, és van, és itt van nekünk, ez tök jó. Csak rohadtul látszik, hogy mennyi marketing van benne.
Hát, ugye ezt mindig szeretnélek lebeszélni titeket arról, hogy pusztán azért, mert van be, van marketing, ezt ne szitokszóként használjuk.
Ne, pusztán azért, mert átlátszóan vagyunk megvezetve.
Én tök szeretem az igazállításokat. Ha van a piacon egy olyan versenytárs, aki pont ugyanazt csinálja, mint mi, akkor egy kicsit kisebb a forradalom. Csak a versenytárs
mondjuk nem azt mondja, hanem biztos, hogy ugyanazt csinálja. Szerintem te se vagy benne teljesen biztos, így első látásra ugyanannak tűnik, de nem tudjuk, ugyanazt csinálja, vagy valami mást, hogy ez gyorsabb, vagy stabilabb, vagy mit tudom én? Nem tudom, mert...
3D-s DLP nyomtatásról beszélünk.
De igazándiból engem meg... Tehát tényleg, én azt értem, hogy a ti igazságérzetetek háborog, engem ez különösebben nem zavar. Örülök, hogy itt látok egy olyan technológiát, ami gyorsabb, mint a mostaniak, és precízebb is, vagy jobb felbontásra képes. Azt hiszem egyébként többfajta anyaggal is tud dolgozni. Az nem érdekel, hogy ezt most nekem megpróbálják úgy eladni, mint újdonság, miközben nem is a nagy újdonság, de minden esetre az előző társaság, aki régebben próbálkozott, az ugye szemmel látható, hogy nem jutott sokra.
Hát...
tudnánk róla, nem?
Hát, nézd, ez azt mondom, nekem arról szól, hogy a Sequoia Capital, aki annó a Google-nek a befektetője is volt, az mit tud elérni? Mert a másik társaság, ami egy európai startup, ugyanúgy piacon van, meg lehet venni most 3600 euróért a készüléküket. Annyira nem más mese, ezeknek most jobb a sajtója.
Hát végre valakinek sikerült jobb sajtót csinálni, és így módon elérni azt, hogy adott esetben ez a
na jó, de
egyre érdemes technológia elterjedjen.
Ferenc, ez a különbség a között, hogy lehozzuk a sajtóközleményt, vagy meg is nézzük, hogy miről írunk, vagy miről beszélünk, nem?
Hát abszolút illenék megtalálni, bár nem tudom, hogy az egy reális elvárás egy újságíró esetében, hogy minden egyes hivatalos információt azonnal ellenőrizzen. Az összes lehetséges szempontból, hogy az annak mely része lehet hazugság.
Szerintem ez az újságírónak a feladata.
Ha PR-cégtől kapnak, az elvárások között szerepel.
Szerintem egyáltalán nem. Tehát ez lehetetlenség, hogy a napi 6-8 sajtó anyag, amit egyébként esetleg feldolgozásra érdemesnek talál a szerkesztő, az mind olyan szempontból csekkolni, hogy oda van írva, hogy a mit tudom én, Zizi nevű új okostelefon, van ilyen processzor van, és akkor ellenőrized, hogy vajon tényleg olyan processzor van ebben. Az más kérdés, hogyha te írsz meg egy sztorit, akkor rendes országokban vagy rendes újságoknál van egy fact-checking részleg, akik az állításaidat két független forrással mindig alátámasztják, legalábbis ebben segítenek. Adat az alá legyen támogat. Hát ezt azért marad nehéz. Képzeljétek el tényleg azt a... Tehát, hogy minden egyes infót ellenőrizni kell, azt is, amiről úgy tűnik, hogy igaz. De mármint úgy értem az összes apróságot.
Értem, de az, amit én most erről a sztoriról tudok, az pont 3 darab Google keresésnek az eredménye.
Hát jó, de hogyha az összes mai hírben az összes leírt mondatot ellenőrizni akartad volna, akkor az nagyon sok keresés lett volna, nem? Tehát elvileg az egész ökoszisztéma úgy van kiépítve, egyfajta ilyen önszabályozó mechanizmus miatt nem szokás azzal próbálkozni, hogy teljesen fals vagy hazug információkat juttassunk el a sajtóhoz, mert nagy a lebukás esélye. Tessék, itt vannak ezek is, most már is szájára veszik őket a világ sajtó, hiszen a Meteor podcastban kiderült, hogy mekkora nagy mamlaszok.
Nem, az alapállításuk igaz, így lehet 3D nyomtatni. A kiegészítő felszapó szöveg nem igaz. De ez olyan, mint amikor megjön a mondjuk neveket, mint az LG-től a sajtóközlemény, hogy itt van a világ legnagyobb innovációja, hajlított monitor. Azt sem feltétlenül kell elhinni, hogy ennél nagyobb innováció nincs a világon.
Na de mána. Most tényleg egy marketing szlogennek az igazság tartalmán akarunk lovagolni minden egyes esetben. Ez olyan hisztérikus forradalmárság szerint. Tudjuk, hogy a marketing szövegeket nem vesszük komolyan.
És nem vesszük át.
Csak az olvasóim nem tudom, hogy tudják-e. Ezért, engem pedig azt hiszem ezért tart az újság, hogy,
hát én szerintem
hogy értelmezem is elolvasom, és átadjam úgy érthető legyen.
Az értelmezés az fontos. Én soha nem olvasnék egy olyan újságot, ahol az összes ilyen szlogent azt egyfolytában értelmeznék, és ilyen kínos precizitással mindig megjegyeznék, hogy az LG azt állítja, hogy ez a világ legnagyobb újdonsága, szerintünk nem ez a világ legnagyobb
újdonsága. De mi is ezt csináljuk állandóan, vagy legalábbis én az a népművelő szándék, amivel csináljuk mi ezt a podcastot, az pontosan ez, hogy feltételezzük, hogy nekünk egy kicsivel jobb rálátásunk van ezekre a dolgokra, mint a hallgatóinknak, ezért kicsomagoljuk ezeket az állításokat, megvizsgáljuk, és csak azokat rakjuk vissza a dobozba, amiknek értelme van.
Igen, de erre mondom azt, hogy és ezt a lényeges információknál megtesszük, a lényegtelen információknál nem tesszük meg szerint. De nagyon unalmas podcast lennénk, ha valóban minden hír, minden egyes mondatán innen kiállnánk vekengeni, hogy az most hány százalékban fedi a valóságot, és hány százalékban konfabuláció.
A szerkesztésnek része az, hogy mi nem lényeges információt, arra nem is beszélünk. Ez volt annyira érdekes, hogy beszélünk róla. Az LG pedig úgy került ide, hogy azt hiszem, hogy megúsztam múlt héten, hogy bármit írjak róla.
Őszintén szólva, nem tudom, azt hiszem nem értjük egymást, hogy ki mit akar állítani. Én azt akarom állítani, hogy minden információt mindig elemezni, az egyszerűen fenntarthatatlanul túl sok, és hogy ezt rá lehet bízni egyfajta ilyen közös tudásra, vagy közösségi tudásra. Hogy amikor egy politikus azt mondja, hogy mindent megtettünk azért, hogy, akkor ezt nem kell a híradóban mindig bemondani, hogy ha-ha, nem is. Mert ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy nem kell ilyen agyalágyult nagybácsinak lenni, aki mindig ilyen reszelős hangon, félig lehúnyt szempilákkal fölemeli a mutatóját, és megjegyzéseket tesz, és a család meg így kicsit ilyen unottan. Jó, Béla bácsi, tudjuk, tudjuk. Tessék már csöndben maradni.
Nekem mondja az állításom, hogyha valaki azt mondja valami, hogy forradalmi újítás, akkor az egy darab Google keresést megírja, hogy megnézzük, hogy forradalmi újítása.
De kelt szerinted egy darab Google keresés valóban eldönti azt a tényt, hogy valami forradalmi újítás, vagy nem? Hát nem ár. De könyörgöm, hát nem
basszál fel. Lehet szűrni, simán.
De nem, egy darab Google kereséssel semmit, annyit fogsz találni egy másik hírt, ami így első ránézésen nagyon felületesen és teljesen nem megalapozottan úgy tűnik, hogy mintha. És ez, most ez történt. Tehát konkrétan találtál egy másik céget, ami valami nagyon hasonló dolog, tökre nem néztél utána, hogy állítás igaz-e, amit mondasz, csak azt mondtad, hogy ez ugyanaz.
Teljesen utána van.
És egyáltalán nem biztos, hogy igaz.
Ferenc, ez egy 3D DLP technológia, ugyanaz, amit ők mondanak, és ugyanaz, amit egyébként a Terminátoros cég a Science-es mai publikációjában benne, vagy ezt használják, és ilyen felbontást tudnak.
És akkor szerinted, hogyha itt van ez a ceruza, és az grafittal ír papírra, meg itt van ez a másik ceruza, és grafittal ír papírra, akkor ezek ugyanazok? Míg az egyik pirossal ír, a másik zölddel, és azt mondjuk nem mondjuk el, akkor stimmel az állítás?
A ceruza technológiai ugyanaz.
De a két ceruza nem ugyanaz. Lehet, hogy ami pirossal ír, az teljesen alkalmatlan arra, hogy zöld vonalat húzzunk vele, míg a zölddel író alkalmas rá.
De hogyha bemutatják a piros ceruzát, és azt mondják, hogy ez egy forradalmilyen újítás a ceruza előállításában, pedig csak más színű.
Menjünk tovább. Körbe vitatkozó kerék újra feltalálását.
A kerék valójában nem volt forradalmi újítás, mert előtte voltak ilyen kerekdett dolgok, amik így gurultak.
Meg a röntök, amin kurították a dolgokat.
Pont, ugyanazt a funkciót, tehát nem tudom. Hagyjuk.
Jó, hoztam nektek igazi forradalmi innovációt, a csuklóra tekerhető selfie botot.
Végre!
Az egyáltalán nem, azt szeretném itt most pontosítani, ez nem egy forradalmi újítás, én egy csomó csukrot tekerhető dolgot láttam már, amire egyébként akármit lehet rögzíteni.
Csak volt a pontosság is
az igazság kedvéért, hogy az igazság kiderüljön, csak ez.
Volt benne selfie bot, azt mondjad?
Természetesen.
Mitől selfie bot ez?
Hát én úgy látom, hogy a végén van egy ilyen kis vájat, amiben beleilleszteted a telefonot.
Aha, szóval ez olyan, mint azok a fényvisszaverő csíkok, amiket így a csuklódra tudsz csapni, vagy
ez pont olyan. Igen. Tulajdonképpen ugyanaz. Tehát ez már létezik régóta.
Csak emberek vágtak most kettő darab vájatot a végébe, hogy onnan ejtsed ki a telefonodat.
És elnevezték forradalmi selfie botnak.
Nem, elnevezték popsticknek, mert mindennek kell legyen egy neve. De egyébként még dolgoznak a tökéletesítésén, egyelőre csak előrendelni lehet. De 2015-ben azt ígérik, hogy kész lesz az újítás. Na, ez egy tökéletes új hír, nagyon szeretem.
Igen? De tényleg?
Tényleg, semmi, de semmi értelme nincsen. Szikével távolították el belőle az értelmet.
Igen, ez a régebben a havasított takony kifejezéssel illettük az eféle semmit nem tartalmazó, ám nagyon sok munkával előállított sztorikat.
Ugyanakkor azt mondjuk, hogy crowdfundolják, és nem találtam meg a linket hozzája. Igazán érdekelne, hogy mennyi pénzt kapott ez az ötlet. Annál is inkább, mert a héten kaptam egy másik crowdfundingos linket, ahol egy ember 150 ezer darab dollárnál tartott a 1 kg súlyú 3,8x3,8x3,8 cm-es Wolfram papírnehezék nevű crowdfundingen.
Beszéltük egyébként arról, hogy mi a legnehezebb dolog, amit lehet így venni.
Igen.
És ott is a Wolfram került elő, most már van egy biztos forrás, ahonnan tudunk egy Wolfram kockát előrendelni.
De egyébként csak ársúly arányban, mert ha egy kicsit nehezebbet szeretnél, akkor az osmium az még mindig sokkal jobb vásár. Hát lehet, hogy meg vagy 3x3x3 centiből.
Csuklóra csavarható osmium karkötő.
Hm? Hát akkor már osmium karpánt, nem?
Karpánt, még jobb, igen, igen. Sőt, két ilyen karpánt egy csinos Wolfram lánccal összekötve.
Ez az a pillanat, amikor nézek ozmium sűrűséget, az aranyhoz képest, hogy néz az ki. Nem sokkal nehezebb az aranynál, viselhető lenne.
Nem sugároz az, vagy valami?
Azt írja a Wikipedia, hogy 7 stabil izotópja van, 184 és 192 közötti tömegszámmal. Szóval megoldható.
Hát akkor én ebben látok ezt startupot. A forradalmi karpánt.
Apropó, nem is írtam be a Kickstarter ötletemet.
Na.
Kereszt, neked már mondtam. A előkeresem a Twittert hozzá, mert nem saját ötlet sajnos. Szembe jött egy Twitter bot, ami nem csinál egyebet, mint minden nap belinkeli, hogy a francia forgalmi naptár szerint milyen nap lenne ma. Ugye ez volt az, amit 1793-ban beraktak, egy ilyen a teljesen tudományos, teljesen múltat megszakító naptár, 10 hónappal, és a végén az ilyen plusz napokkal furcsán vannak felosztva. Most vagyunk a 223. évben, és olyanokat írt, ma azt írta be, most felolvasom, mert fogalmam nincs, mi ez az állat. Ma van a szeles hónap van egyébként, és annak is a Wood Anemone nevű, az egy kicsi virágocska, egy kicsi fehér virágocska, ami magyarul a szellőrúzsa. Tehát szellőrúzsa napja van a szeles hónapban 223-ban.
És mi a Kickstarter ötleted?
Tegnap Pitypang nap volt.
Közepesen csinos virág.
A Kickstarter ötlet az, hogy egy olyan ilyen fali naptár, amin az ilyen napok vannak. Ahelyett, hogy január-február, ahelyett az lenne, hogy
szeles hónap.
Meg mi is volt? Termidor. Azaz. A magyar megnevezések úgy vannak, hogy szürethava, köthava, dérhava, hóhava, esőhava, szélhava, sarjadáshava, virágzáshava, réthava, aratáshava, hőséghava és gyümölcshava. És akkor ez alapján most vagyunk a szélhavában. És akkor a hetek helyett három dekádra lettek felosztva, melyen belül a napok sorszámot kaptak. És a napok pedig...
És mondta, hogy még behoztak egy 25 órás napot legalább, hogy az sem legyen állandó, vagy csak más felosztás.
Azt nem, azt írja még a Wikipédia, hogy az év végére köztársasági ünnepnapok erkölcsi jellegű neveket kaptak, hogy erkölcs napja, tehetség napja, munka napja, vélemény napja, jutalmazások napja és forradalom napja. És átkattintva az angol Wikipédia cikkre, ami nyilván részletesebb, mint ez, csak ott nincsenek jó fordítások hozzá, ott találtam remek képeket, ilyen naptári illusztrációkat, amiket ki lehetne adni szépen egy Etsy naptárba.
Hogy igazán nem működjön a dolog, esetleg még egy karórán gondolkodhatsz el, ami egyrészt ennek a naptárnak a napjait jeleníti meg, az időt az pedig mondjuk Swatch Beat-ben.
Apple Watch app! Mennyire ezredfordulékony lesz?
Soha senkivel nem szel kompatibilis, de már a dátum szintjén sem. Nagyon-nagyon haladó ötlet.
Igen, bár én nem vagyok még teljesen meggyőzve, de amikor elképzelem azt a Kickstarter videót, amit ugye ilyenkor kötelező elkészíteni, és akkor lesz az a pillanat, tehát az a vágás, amikor a Gazs és a barátai papírokra skiccelnek fel ilyen szaggatott vonalakat, meg aztán egyenes vonalakat, és egymásnak magyaráznak lelkesen, majd aztán Gazs...
Majd aztán hullanak a fejek.
Igen. Szóval akkor már megvettem, hát a videót mindenképpen, a appot nem kérem, köszönöm szépen, nem.
Az, hogy még
leszállítani.
Másfél-két perces olyan jelenet nagyon kéne, hogy a DSLR videó sárga tónusú, és kortbársony zakóban valami könyvtárnak a szállongóporos olvasótermében válogatsz illusztrációkat hozzá.
Igen, az is egy fontos. És legyen benne CNC eszterga is, amint éppen enyhe vízhűtéssel esztergál valami, nem tudom, az app egy részét.
Vagy guillotine-t. Jut eszembe guillotine, én arra héten csodálkoztam rá, hogy viszonylag sokáig használták azt az eszközt, tehát nem csak azt, hogy lebontották a basztit, lefejeztek egy pár nemest, azt kidobták az egészt a fenébe. Mert hogy jött szembe egy hír arra, hogy eladtak egy viszonylag ritka Citroën kabriót, amiből keveset gyártottak, és most előkerült első nem dohányzó tulajdonostól, amit akartok. És ez azon a Citroën Traxion Avan nevű autón alapult, amit a francia gengszerek használtak, akinek az egyik gengjét, azt még az 50-es években guillotine-nál végezték ki. És egy 50-es évek guillotine 20. század tök nem jött össze a matek, aztán így kiderült, hogy ezt nem dobták ki.
Aztán a 70-es években tiltották be valahogy?
Nagyjából úgy.
És miért tiltották be egyébként? Mire hivatkozva, hogy kegyetlen a mód?
Hát a halálbüntetéssel együtt gondolom.
Aha. Ja igen, az lehet.
De megnézem a pontos infót.
Nem tudom, közben gyorsan szaladjunk át ezen a életvédelmi notebook táskán, mert...
Igen, a 1977-ben az utolsó embert, akit megöltek Franciaországban, vagy kivégeztek Franciaországban, őt guillotine-nal ölték meg.
Ez egy országnak büszkének kell lenni a találmányaira.
Hát nem tart olyan sokáig, mint a lényegény akció.
Elkezdett, hogy szódavízzel próbálják meg.
Vagy golyóstollal.
Lehet forrasztóval is.
Na, szóval, hogy...
Mondjuk váltóáramon lehet, nem? Nem?
De.
De azt tesztel, azt csinálják a szerbek. Vagy az amerikaiak. Na. Mindenki döntse. Na de életvédelmi notebook táska.
Életvédelem. Az valójában nem egy notebook táska, nem, hanem egy piknik takaró.
Ahonnan szeretnéd nézni. Kicsit igen, amúgy, de táskának próbálják eladni. Amit én nem látok benne, akkor mondjuk el, mi ez egy olyan, egy darabig táskának kinéző eszköz, amit amikor az orosz maffia elkezded AK-val lőni, akkor egy laza mozdulattal széthajtasz, és már is van egy személyi pajzsod, amíg a becsapódó AK-golyók el nem törik a csuklódat. Igen,
mert ez a pajzs, ez nem olyan pajzs, mint egy pajzs, hanem ez egy ilyen lötyögő szőnyeg, ilyen kis előszoba szőnyegnek tűnik, csak fekete, van egy tartója, és akkor, hogyha eltalálja egy golyó, akkor úgy beleng, sőt, így meghullámosodik, behullámzik. Tehát mintha egy takarót tartaná magad elé, csak nem megy át rajta a golyó.
Igen, és a videóban mutatják, hogy nagyon sok réteg arra, mit van a belsejében, ami amúgy rendkívül módon izgalmas, de tényleg nagyon nem látom, hogy hol lesz ez célszerű.
Nem, és igen, én se látom. Úgyhogy szerintem tovább is mehetünk. Úgyis végre következik az egyetlen olyan link a mai estéből, amit fenntartás nélkül imádhatunk mindahányan.
Duha.
Egy picit talán drága.
Jó, azt a részét nem szeretem én se, de amiért nem olyan drága. Szerintem egy, na, mert hogy egy robogóról van szó, ami
átszámítva
másfél millió forintba kerül.
Várj, egy kiegészítésem van. Másfél millió forintba kerül a 25-tel menő verziója.
Micsoda? High speed version az még...
Az drágább, illetve azt gyanítom, mert az oldal nem teljesen egyértelmű, hogy a világos szürkével írt számok azok a gyors verziónak az árai. Uh-huh. Ami 45-tel megy.
Arról van szó, hogy ez egy robogó, mégpedig egy elektromos meghajtású, tehát elektromotoros robogó, ami viszont úgy néz ki, mint egy régi, nem is tudom, még a Pannoniának is voltak ilyen motorjai. Hát egy ilyen viszonylag, tudom, 20-as évek motor dizájnját utánzó kis városi eszközről beszélünk. Hát ami nem tudom, azt hiszem nem tartogat más érdekességet, csak azt, hogy jól néz ki, és elektromossággal megy. Illetve van mellé egy marketing szöveg, de hát ezt nyilván egy Google kereséssel meg tudjuk cáfolni, hogy a robogók azok sokkal több káros anyagot bocsátanak ki a földön, mint az autók, úgyhogy azok károsabbak. Ezt gondolom az autólobbi saját önfelmentése véget terjeszti.
Inkább azt nézném meg, hogy melyik országra igaz az a szám.
Hát nyilván a robogó.
Igen, csak hogy ezt a olcsó elektromos robogót meg fogják-e venni Kínába, és ezzel megoldjuk a felmelegedést. De ez mindegy is. 1,7 millióba kerül egyébként a gyors verziója neki. És hát vannak izgalmas részei azért még ennek. Kezdve rögtön azzal, hogy gyakorlatilag nincsen semmilyen rezgéscsillapítás rajta, hogyha az ülésnek a rugóiroktól el nem tekintünk. Másrészt, hogy tényleg az a dizájn, amihez képest a Vespa, az egy merészen modern dolognak tűnik.
Igen, meg hát nincsen hajtáslánc, az például nagyon fura, hogy én ezt nem látom sehol, biztos a hátsó kerékagyba van beépítve a hajtás, de hogy így nem látszik, tehát nincs lánc, vagy szíj, vagy semmi ilyesmi, meg persze nincs akkumulátor se, van viszont egy ilyen nagyon szép csepp alakú benzintank, gondolom, hogy abban tartjuk az áramot.
Igen, hogyha lehajtod az ülést, akkor ott van a töltőcsatlakozó, és falról lehet 6 óra alatt feltölteni a motorodat. Uh-huh. És nekem is csak a hátsó kerék a gyanús egyébként, hogy ott lehet a motor, de ennyi látszik belőle.
Egyébként ez ilyen formai motor, az miért ment ki a divatból? Nem elég biztonságos, vagy?
Ráz.
Hát meg magasan ülsz rajta, és nagy a légellenállásod.
És akkor nagyobb a fogyasztás?
Nagyobb a fogyasztás, nem olyan biztonságos, tehát könnyebben leesel róla, mert lefúj a menetszél, ilyesmi.
De szebb.
De nem feltétlenül, egy speed motor is szép, csak máshogy,
más
az esztétikája. Hát ezt nehéz lesz objektíven, azt hiszem megvitassuk, hogy szép-e valami, vagy nem.
Jó, akkor úgy kérdezem, miért nem csináltak az utóbbi 50 évben olyan motort, ami nekem tetszik?
Egész biztos, hogy csináltak.
Sőt, van az
egész biztos, hogy ők baszták el.
Van az a motor, amit még mindig gyártanak változatlanul, aminek most nem jut eszembe. Royal Enfield, azaz.
Nem egy puska, de biztos nem. Amúgy ezért kafé-részereket még azt várom, hogy feltámadjon elektromosba, az is egy ilyen picit célszerűtlen alakú motor, ez nagyon célszerűtlen alakú azért, ezért nem gyártották mondjuk motorban, de az tök izgalmas lesz, amikor mindenféle elektromotorokat beszerelnek városi közlekedésre olyan karszériákba, amik amúgy benzines motorok nem alkalmasak, vagy amire már találtak ki jobbat.
Na mindegy, ez az a motor, amit mind a hárman elfogadnánk magunknak, igaz?
Tulajdonképpen igen. Picit majom a köszörűn a dolog, de hát szép, na.
Igen, de ilyen jó pofa, hogy van egy sajátosan bonzó esztétikája. Én így tompítanám ezt a nagy rajongást.
És persze van még egy másik, hogy itt minden jó designer, ez is lehet bármely színben rendelni, tehát szerethetsz belőle vagy feketét, vagy pirosat, vagy hajlandó, vagy bármelyik más színre vágysz, akkor az már pluszáras. Egészen lenyűgöző.
Igen.
Még a piros az jól néz ki, még ha egy cangaváz alakra
is van. A szürkés nagyon néz ki.
De az már feláras hely.
Alright.
És akkor az adásnak a címéhez értünk el, ami viszont marhaság persze, ez a drónfogó drón. Ami csak annyiban izgalmas nekem, hogy nagyon nem tudnak mit kezdeni drónokkal, és mindenki minden drónnal akar megoldani.
Igen, de hogy tényleg, tehát hogy lehet eljutni ehhez a végtelenül gáz és ötlettelen megoldáshoz, amit itt alkalmaznak, azt nehéz elképzelni. Ugye azt gondolnád, hogy a drónfogó drón az, ami igazi high-tech cucc, ami úgy hárítja el a drónokat, a nem kívánatos drónokat, hogy hát nem tudom, hogy, de valami nagyon trükkös módon. Ehhez képest mit csinál ez a drónfogó drón? Fölemel egy hálót, aztán odarepül a másik drón elé, és a hálóba akasztja azt.
Mert a hálóban nem kell pontosnak lenni.
Hát nem, de mondjuk, hogyha esetleg a másik drónnak is van egy vezérlése, tehát nem teljesen automata, vagy mondjuk van valamilyen ultrahangos szenzora, hogy ne menjen neki valaminek, akkor ez a rendszer nem működik.
Hogyha a te drón pilótád nem gyorsabb, és a te drónod nem gyorsabb. Ilyen
igen.
Világháborús dogfightokat képzelek el drónokkal, ahol próbálják leszedni egymást.
Igen, de ha mondjuk ugyanezt lézerrel csinálják, vagy nem tudom, köpőcsőveznek egymásra, arra azt mondom, király. Ez a háló, ez olyan kis izé.
Ha már
takarót is megpróbálhatna rádobni, vagy macskákkal is dobálhatna.
Ugye majd kiállíthatnák a Kovács János segítésztet, aki krumplival dobja le a repülőtér területére berepülő drónokat.
Igen.
Amúgy valószínűleg sokkal olcsóbb. Azt tetszik, az egyetlen dolog, amit beemeltem, hogy ez a drónos morális pánik, ez így szép lassan kúszik befelé a Párizs felett ismét azonosítatlan drónokat észleltek című hír, hogyha két heted nem jön szembe, akkor soha. És nagyjából tényleg az, hogy emberek vettek drónt és repkednek vele, jutottam ott, de már majdnem ott vagyunk, hogy a nép megoldás követel az elharapózó drón bűnözése.
És milyen igaz valóban ez a helyzet?
Ne repkedjenek csak úgy persze, hát még a végén lesz valami.
Igen.
Nem vigyázunk, jól érzik magukat.
Az a hosszú csend, amit most a hallgatók a már ismert csend szűrés miatt nem hallanak, de itt köztünk felverte a fejét, az azért lehet, mert a következő hír, hát hogy is mondjam, csak semmilyen értelemben nem következik az előző hírből, és ezért át se lehet rá lépni kisebb sérülések nélkül, mert tök másról szól, digitális izé, média izé, komoly dolog, szóval nem is tudom, hogy...
Helyezzük történeti kontextusba. Múlt héten volt róla szó, hogy az HBO az Apple TV-n előfizethető lesz kábel TV előfizetés nélkül.
Nem, Apple TV-n ingyen lesz, tehát a szoftver része lesz.
Igen, de ha van Apple TV-d, akkor előfizethetsz az HBO-nak erre a szolgáltatására pénzért.
Akkor is fizetni kell?
Aha.
Akkor ezt én félreértettem a kínódat.
Havi 15 dollár, azt hiszem.
Viszont nem kell hozni. Nem kell hozzá menned Fishing and Huntingot, meg Discovery Channelt, meg ilyeneket.
Speciál az HBO-hoz itthon sem kell egyébként vegyél ilyeneket, tehát az HBO egy olyan csatornát egymagában fizethetsz elő, de nem kell hozzá coax kábel, mármint hogy kábel, TV kábel a lakásodra. Tehát mondjuk igen, tehát abban, bocsánat, abban igazad van a kertnek, hogy úgy előfizetni HBO-ra, hogy közben nincsen magyar egyem, és tudom én, RTL klubom úgy nem lehet. Legalább egy alapcsomagot meg kell vegyek ahhoz, hogy az HBO-t is megrendelhessem.
Ami gondolom én pár ezer forint TV előfizetésem nekem nagyon nincsen.
Hát azt hiszem, az adott szolgáltatónál már 1000 forint alatt is meg lehet. Szerintem igen, van ilyen 8-900 forintos alapcsomag is. Én nekem volt HBO előfizetésem, képzeljétek el, igen régen, de sok éven át, amikor még ez a letöltés dolog, ez valami nagyon kalóz cucc volt, és igazándiból csak a legműveltebb IT szakemberek értettek ahhoz, hogy azt hogy kell csinálni. És aztán egy idő után azt vettem észre, hogy egyre kevesebbet nézem az HBO-t, mert hogy valahogy ott is azért többnyire a B-filmek voltak jellemzőek, és amikor egy igazi AAA mozifilm bejött, akkor az nagyon sokáig nagyon eluralta az egész szolgáltatást, és akkor úgy döntöttem, hogy ez hülyeség, és aztán szerencsére be is indult a torrentéka az országban.
Amihez persze majd zajánló rendszer kell egyszer kitalálni valakinek. Egyszer-kétszer adásban rajongtam már a Popcorn Dime-ért, ami nagyon szép technológiai megoldás. Ugyanakkor baromira meg kell hozzá keresni azokat a forrásokat, akik elmondják, hogy mik a jó filmek, mert egyébként semmilyen értelmes rendezés nincsen a torrentékában arra, hogy neked mit kéne megnézned.
Igen. Jó, hogy előkerült, mert ezt már olyan régen el akarom mondani, vagy leginkább így kérdésként akarom felvetni, hogy a Popcorn Time-mal kapcsolatban azzal szembesültem, hogy nincs olyan, hogy a Popcorn Time. Vannak Popcorn Time-ok, amik egymástól teljesen független társaságok, vagy csapatok, vagy cégeknek a fejlesztései nagyon sok közös vonást hordoznak vizuális jelekben is, meg technikai megoldásokban is, de tök különálló szoftver, amik más verziószámmal, más funkciókészlettel, más irányú továbbfejlesztésekkel operálnak. És ez miért van?
Volt eredetileg az egyes számú az Ur Popcorn Time, amit vagy le DMCA takedownoltak, vagy le ügyvédi leveleztek, vagy valamit szóltak a srácoknak, hogy ezt nagyon nem kéne fejlesztenetek. És erre az internet azt lépte, amit ilyenkor lépni szokott, lett 8 darab másik verzió, különböző fejlesztő csoportok csinálják, akik időnként egymástól nyúlnak le funkciókat, megforkolnak át dolgokat, másszor pedig a másikra kiabálnak és dobálják krumplival.
És van valamiféle ki nem mondott közmegegyezés arról, hogy melyik a legjobb, vagy melyiket érdemes választani?
Nem, itt szabályos egyházszakadás volt. El kell döntened, hogy neked mi a fontosabb.
Uh-huh. És mi a, nem is az, hogy mi a fontosabb, hanem mik a törésvonalak mentén, mik vannak?
Az egyik az, hogy Jézus istenszerű volt-e, vagy Isten?
Úgy értem, Popcorn Time ügyben.
Nem az egyik pontosan. Aztán elindult androidos irányba, a másik az pedig egy kicsit ilyen visszafogottabban.
Az egyiknél volt egy ideig az, hogy nem a te gépeden futott maga, vagy nem a te gépedről töltötte le a kódot, hanem egy központi szerverről, amiben volt egy olyan para, hogy gyakorlatilag egy ismeretlen forrásról töltött be mindig JavaScriptet a géped, uh-huh. amit aztán helyi jogosultságokkal futtatott, uh-huh. ami nyilván gyakorlatilag nem más, mint ismeretlen szoftvert letölteni, de azért mégiscsak egy ijesztő formája annak.
Egyébként nem tudom, hogy kiírtam, hogy hol van az oldal, ahol ki lehet szálazni azt, hogy hány Popcorn Time-mal és milyenek. Én tök lusta voltam, a popcorntime.io-sat használom, az időnként frissítgeti magát, és többé-kevésbé működik. Illetve abba belefejlesztették viszonylag gyorsan a sorozatkezelést, meg azóta, mint hogy animét is tudna.
Igen, viszont gyakran elérhetetlen az adatbázisa, és ami nagyon fontos legalábbis nekem, hogy nem tud Chromecastot. Tehát nem támogatja a Chromecastot, tehát igazándiból csak a laptopon lehet nézni, vagy madzagokat kell használni. Úgyhogy én egy másikat használok, ami ezeket tudja, tehát aminek van Chromecast támogatása. Cserébe viszont mindig, amikor véget ér egy film, akkor lefagy. És ezt már több verzió óta tudja. Úgyhogy mindig a terminál szoftverrel kell kilőni azt a taskot ahhoz, hogy az ember folytatni tudja a számítógép használata. Tehát egyik rosszabb, mint a másik, még ha, hogy is mondjam, csak az eredeti tudása az olyan. Nem tudom, na mindegy, szóval ezek is olyanok, hogy így mindegyikben azt tapasztaltam, hogy nagyon jónak tűnik, de azért valahogy olyan rendesen nincs kidolgozva. És ebből az következik, hogy igazán jól egyiket se lehet használni. Nekem ez az élményem velük. Le is szoktam egy ideje arról, hogy próbálkozzak.
Ez az ilyen PC-s filmnézős eszköz maradt, az a potenciál, ami benne van, az még nincsen kihozva belőle.
De már a laptopon sem próbálkozom ezzel. Az igaz, hogy az valóban hozzátartozik, hogy az élmény elromlását azt tetőzte be, amikor egy sorozatot néztünk rajta, amit azt hiszem a második rész után, tehát a harmadik résztől kezdődően volt hozzá magyar felirat, ám ez a magyar felirat Google Translate-tel készült, és hát nem tudom, próbáltatok-e már Google Translate-tel készült felirattal nézni filmet, amit egyébként úgy jó részt persze értetek. Elképesztően zavaró, amikor ilyen nyilvánvaló Hát, tehát amikor a szereplő azt mondja, hogy fine, és azt látod feliratként, hogy szép.
A hasonló izgalmas élmény egyébként a YouTube automatikus angol feliratok bekapcsolása. Az, amit nem ember szerkesztett, hanem az algoritmus maga találta ki, vagy amit mondanak az emberek. Megy egy videó, amiben valaki valami értelmesről beszél, és jár hozzá egy szabad vers is valami teljesen másról.
Igen, igen, és meg kell osztani a figyelmedet, és egyfől figyelni kell a filmre, másfől meg a szabad verset is fel kell dolgoznod, ez azért nem kell egy pasinak.
Hát megkeresni a gombot, hogy hol lehet kikapcsolni, piszok gyorsan az egészet.
Na igen, erről persze, erről a felirat dologról nem a Popcorn Time tehet, de én nekem valahogy nem tűnnek teljesen használhatónak ezek a szolgáltatások, még ha az elvet azt nagyon menőnek is találom, meg az egész megjelenését ezeknek a cuccoknak egyébként imádom.
Van szabad vers is szóba került, akkor Gáspár hozta a vers mindenkinek rovatot. Ez egy viszonylag új jelenség a Matty Hedauer történetében.
A Guardian csinálta? Nem a Guardian csinálta, a Register csinálta a Haiku termék review-kat, és ez annak nagyjából a folytatása lehetne. Most van a South by Southwest című konferencia, fesztivál, akármi, Austinban, ami egyrészt egy ilyen internetes dolog, másrészt most már szinte kizárólag csak marketingesek és az erőltetett dolgaik. És az előadások címeiből a legváratlanabb helyen, a Yahoo Tech-en láttam egy jó tartalmat, ugyanis az előadások címeiből összevágott egy szabad verset. Sőt, nem, ez még
helyenként rímel is.
Még rímek is vannak benne, meg minden, ha ritmusa nincs is.
Úgy szó-szó, páros rím, de legalább nem ragrím, az is valami. És egészen hosszú vers, és ami igazán lenyűgöző benne, hogy egyik, vagy nagyon kevés olyan előadás van, amire beszeretnék ülni közüle.
Mert nagyon brandek, és mit lehet tanulni a BuzzFeed-től, és Internet of Things, és...
De az Internet of Things az még egyszer valami jó lesz, csak ki kéne nagyon találni. Abban azért ott van még hús. Na mindegy, ezzel nagyjából elértünk az adás végére, persze, még a marketingeset lehetne elkézni egy link erejéig.
De a Gáspár játéka az sokkal izgalmasabbnak tűnik. Na, az tényleg izgalmasnak tűnik.
Úgyhogy, hát csak annyit mondok, hogy ne higgyetek mindenkinek a Tinderen, mert simán lehet, hogy reklám. Viszont a Gáspár játéka.
Gáspár játékát úgy hívják, hogy We Happy Few, és a címe ellenére nem egy Shakespeare adaptációról van szó, hanem egy olyan játékról, ami az előzetes alapján ezt két hete demozták a Paxon, Bostonban. Úgy néz ki, mintha fogták volna a Sir You Are Being Hunted-ot, ami a tavalyi egyik kedvenc játékon volt, amiben emberre vadászó nemes robotok tweetzakóban vadázták a játékost, és túl kellett élni kevés fegyverrel és több ellenséggel. Belemártották volna egy kicsit Deus Ex-be, és az egészet leöntötték volna biosokkal.
Ez persze ebben a formában őrültesen rémisztőnek hangzik, de maga...
Ja, és a lényeget ki is felejtettem, és átvitték volna a Tweeds vidékről a 60-as évek angliai, vagy a 60-as évek londoni, ilyen swing Londonjába.
Az a kérdés persze, hogy sztorit mit tudnak mögé rakni, mert a vizuálisan nagyon jól néz ki. Tényleg szép. Az tényleg halálosan ijesztő, hogy ezek az alig embernek tűnő 60-as évek frizurás emberek csinálna dolgokat, de azért itt kutyaerős sztorit kell megépakolni, működjön.
Annyira nem. Tehát én a Sir You Are Being Hunted-nak a két képkockányi háttérsztoriával nagyon vígan eljátszottam egészen hosszú órákat. Engem a túlulős játékkal nagyon olcsó meg lehet venni.
Mikor jön ki?
Nem tudni.
Már bármit.
Várólista van. Rajta vagyok a várólistán, szólok, hogyha van valami.
Mindenképpen.
De nagyon érdekes minden esetre az, hogy az angolokat hogy eltörte, és szerintem előgött is a Doctor Who van. Tehát ugyanaz az ízt érzem, mint a Doctor Who-ban, ez a klasszikus ijeszgető, de tulajdonképpen van egy cuki gyökere.
Teljesen más időt eszembe persze róla. Egyszer volt egy Dark Wave zenekarban gitározó lakótársam, és sörök mellett fejtette ki azt az elméletét, hogy a kelet-európai gót szubkultúra kialakulásáért egy személyben felelős a varjú dombi mesék. És az igazság, hogy ott és akkor logikusnak tűnt, és még mindig nem találom benne a hibát.
Ez olyan, mint hogy egy generáció fölé nőtt fel, vagy fölé született a Chip and Dale mesékből.
Ebben így sose gondoltam bele, de tényleg. felelőssége van a gyermekmese rajzolóknak. És még milyen.
Úristen, mi lesz a My Little Ponyból?
Lónak költözni piszok nehéz. Eleve kettővel több láb kell az ideálisnál. Na jó, abban sehogy nem jövünk jól. Szerintem köszönjünk el.
Az egyetlen mentségünk, igen, az lehet, ha azt mondjuk sziasztok.
Sziasztok.
Szerbusztok.